Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy még maradt esélye Manfred Webernek, hogy az Európai Bizottság elnöke legyen, de az Európai Néppártnak ezekben a napokban egy alternatív jelöltön is gondolkodnia kell. Fejtette ki Gyévai Zoltán, a Bruxinfo uniós szakportál főszerkesztője, a riporter Farkas Dávid.
Én úgy gondolom, hogy ahogy telik múlik az idő, Weber esélyei valószínűleg halványulnak, de érdekes, hogy ezt fordítva is meg lehet fogalmazni, tulajdonképpen úgy, mint azt a dilemmát, hogy a pohár félig tele van, vagy pedig félig üres, ugyanis már az is meglepetésnek számít azért szerintem, hogy Weber esélyei még mindig nincsenek teljesen lejátva. Tehát ha azt lehet mondani, lehet is megfogni a kérdést, hogy ahogy egyébként Emmanuel Macron francia elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megfogalmazta a csúcsot követően, vagy értelmezte a csúcson történteket, miszerint a csúcsjelölti rendszer így Weberrel együtt szerintük a hamvába volt. Mások ugyanakkor azt mondják, több más miniszterelnök is, köztük Mark Rutte, a holland miniszterelnök is azt mondta, hogy azt olvasta ki ebből a vitából, hogy tulajdonképpen még minden opció az asztalon van, így még az is adott esetben, hogy a csúcsjelöltek közül fognak választani valakit. Hogy a csúcsjelöltekről beszélünk, akkor általában azért Weber számít tulajdonképpen az első számú esélyesnek. Én ezzel együtt úgy, ha ma a saját véleményemre hagyatkozva, ezzel együtt úgy gondolom, hogy ahogy tennek múlnak a napok, és Weber mögött nem áll össze, és ha nem áll össze hétvégéig egy parlamenti többség, egy támogató többség, akkor szinte bizonyos, hogy Manfred Weber esélye minimálisra csökkenek arra, hogy ő legyen Juncker utódja, és az Európai Néppártnak, ha azt akarja, hogy a bizottsági elnököt tőlük választák, az ő soraiból választák meg, akkor alternatív jelölt után kell néznie.
Egyes sajtóhírek azonban arról szólnak, hogy az Európai Néppártban sokan megmakacsolták magukat, és mindenképpen kitartanának Weber mellett. Mekkora lehet ez a kör? És mennyire számíthat Angela Merkel véleménye?
Ha azt nézzük, ugye, hogy a nyilatkozatok szintjén, akkor az Európai Néppárt, amelyen belül most 8 állami kormányfő van, tehát a tagja az Európai Néppártnak, ugye azt leszámítva itt a magyar miniszterelnöket nem csak azért, mert ő nem támogatja Manfred Webert, de ugye a Fidesz tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban, ő nem vett részt az Európai Néppártnak az EU csúcsot megelőző magas szintű találkozóján, ott a 7 állami kormányfő is nevét adta egy olyan néppárti nyilatkozathoz, ez még a múlt csütörtöki állapot, hangsúlyozom, amelyik teljes merszélességgel kiállt Manfred Weber mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy a felszínen nyilvánvalóan még mindenki megpróbálja az eredeti forgatókönyvet képviselni, hiszen hogyha lemondanának róla, akkor ezzel megnyílna az út mások előtt. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy nem kezdődött volna el, vagy javában nem folyna a puhatolózás a háttérben egy olyan névlistáról, névsorról, amely mindenki számára elfogadható, hiszen a lényeg az, és ez nagyon fontos, hogy a Donald Tusk, az Európai Tanácsnak az elnöke folytatja a konzultációkat, annak van esélye, és ez így bevallottan arra, hogy az Európai Bizottság következő elnöke legyen, aki képes megszerezni a minősített többséget, tehát nagyjából kétharmados többséget az állam és kormányfő között, az EU-28-ak állam és kormányfői között, illetve ezzel egyidejűleg az Európai Parlamentnek az abszolút többségét, ami azt jelenti, hogy 50% plusz egyet, hiszen az Európai Parlament fog majd szavazni az Európai Tanácsnak a jelöltjéről. Ha nincs meg az a kettős többség, akkor a jelölt is elbukott.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo uniós szakportál főszerkesztőjét hallották. Bugár Béla, a Híd elnöke bejelentette, ha a pártja nem jut be a jövő évi választások során a szlovák parlamentbe, lemond a pártelnöki tisztségről. A párt szombaton megtartott országos tanácsán elhangzott, listás helyeket ajánlanak fel azon pártok számára, amelyekkel meg tudnak egyezni az együttműködésről. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Híd országos tanácsa szombaton úgy döntött, hogy a magyar parlamenti érdekképviselet biztosítása érdekében megnyitja választási listáját, más politikai pártok és szervezetek jelöltjeit is kész fogadni. Bugár Béla pártelnök közölte, nem csak a magyar pártok előtt nyitják meg a listát. Minden olyan párt előtt nyitva áll a lehetőség, amely úgy gondolja, hogy a kisebbségeken vagy a régiókban élő embereken akar segíteni. Ilyen pártból van több is, ezekkel a pártokkal tárgyalni fogunk, jelentette ki a pártelnök. Bugár azonban úgy véli, hogy a Hídnak és az MKP-nak eltérő a véleménye a választási lista összeállításáról. Ha az MKP azt mondja, hogy csak magyar választási listát tud elképzelni, akkor én azt mondom, hogy az nem létezik, és ez probléma, szögezte le. Hozzátette, hogy e héten elküldik a megszólító leveleket minden lehetséges partnernek, melyben felvázolják az ajánlatukat és megvárják a reakciókat. Magyar szemmel nézve a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e így együttműködés a magyar pártok között. A közvélemény egy része szerint a Híd és az MKP összefogására azért van égető szükség, mert a legutóbbi közvéleménykutatások eredményei alapján önállóan egyik sem jutna be a szlovák parlamentbe. Az MKP közölte, nyitott az együttműködésre, a lehetőségek megtárgyalását a párt jövő heti országos tanácsán tűzik napirendre. Sokkal óvatosabban nyilatkozott azonban a Hídból 2016-ban távozott Simon Zsolt, aki időközben megalapította a Magyar Fórum nevű pártot. A független képviselő elmondta, nem osztja a Híd azon értékrendjét, ami a Smerrel és az SNS-szel való együttműködésen nyugszik. A pártelnök úgy fogalmazott, a Magyar Fórum számára nem fogadható el az a típusú ajánlat, ami arról szól, hogy felveszünk a listánkra, ha egyetértetek a mi értékeinkkel. A Híd azt is közölte, hogy nem csak a pártokat, hanem az érdekszövetségeket, a polgármestereket, az egyéni jelölteket is megszólítják. Bugár Béla a párt országos tanácsának másnapján egy televíziós vitaműsorban azt is kijelentette, hogy az elmúlt időszakban háromszor ajánlotta fel pártjának, hogy feláll az elnöki székből. A testület azonban minden alkalommal megtartotta őt tisztségében. Ha azonban pártja a 2020-as választások során nem jutna be a parlamentbe, Bugár szerint az elnöknek kötelessége lemondani. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Irán nagy befolyásra tett szert 2003 óta a Közel-Keleten, és azt akarja visszaszorítani az amerikai elnök. Nyilatkozta az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője. Király István Dániel kérdezte Tálas Pétert.
Ezt szeretné visszaszorítani itt amerikai elnök, ebbe beletartozik még részben az atomprogramnak a befejezése, a külföldi különböző iráni szövetségeseknek, akiket Trump ugye terroristáknak nevez, ezeknek a támogatásának a befejezése.
Hogyan viszonyulnak ehhez a térség országai és a nagyhatalmak ez az amerikai törekvéshez?
Az amerikaiak mellett egyértelműen kiáll Izrael és Szaúd-Arábia, illetve Szaúd-Arábiának a szövetsége, de alapvetően nagyon visszafogottak a többiek. Azt lehet mondani, hogy nincs Trumpnak akkor nemzetközi támogatottsága, mint arra szerintem az amerikai elnök, illetve az amerikai adminisztráció számított, és ennek döntően az az oka, hogy mindenki továbbra is hibásnak tartja azt a Trumpi döntést, hogy kiszállt az atomalkuból az Egyesült Államok.
Mekkora jelentősége van annak, hogy Irán legfőbb vallási vezetőjét is szankciókkal sújtotta Donald Trump?
Azt gondolom, ennek inkább csak jelképes jelentősége van. Valóban ugye 24-én bejelentette Donald Trump, hogy szankciókat vezet be Iránnal szemben. Én inkább azt gondolom, hogy Ani Halenei mellett nagyon fontos az iráni forradalmi gárdának, a 8 parancsnokának a szankcionálása. Ez azért izgalmas egyébként, mert ezt korábban meg kellett volna tennie Trumpnak, hiszen a forradalmi gárda terrorszervezetnek minősítette, és a terrorszervezetekkel szembeni szankciókat kellett volna alkalmazni. Látható itt az, hogy a két fél között nagyon erős a kommunikáció, és ebben a kommunikációban olyan lépések is beletartoznak, amit mi normál esetben nem kommunikációnak, hanem konfliktusnak tekintünk.
És hogy látja, lehet fegyveres konfliktus, ugye Donald Trump is, illetve az iráni elnöki tanácsadó is azt mondta, hogy nem akarnak háborúzni.
Valóban, mind a két fél bejelentette, hogy nem akar háborúzni, de azért azt látni kell, hogy elég közel táncolunk ahhoz, hogy valamilyen fegyveres összetűzésre kerüljön sor. A legtöbb elemző azt mondja, hogy mind a két fél arra számít, hogy korlátozottak lehetnek ezek a csapások. Például, ha az Egyesült Államok fogja magát, mondjuk azokat a rakéta kilövőket, illetve radarokat megpróbálja megsemmisíteni, amivel a drónokat le lehet lőni. De ebben az esetben a másik félnek is vannak eszközei a visszavágásra. Elsősorban én arra számítok, hogy Irán ilyen esetben hát a külföldi szövetségeseit, vagy a külföldi erőit próbálja meg hát aktivizálni. Példaként lehetne említeni mondjuk a Hezbollah, gyakorlatilag ilyen a gázai övezetben, a palesztin erők, illetve hát a legautomatikusabb, vagy a legegyszerűbb, az gyakorlatilag a szíriai amerikai állásoknak a irániak általi megtámadása lehet.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.